Kedves gyülekezet, testvérek, ma délelőtt a Bírák könyvéből olvasom fel a útmutatóba kiírt egyik igét, nagyon szép gondolatot és ígéretet. A Bírák könyvének az 5. fejezetéből a 31. versnek a 2. részét, kis tagmondatát olvassuk fel. Fönnállva hallgassuk meg ezt az igét. Így szól hozzánk Isten igéje a Bírák könyvén keresztül. De akik téged szeretnek, tündököljenek, mint a kelő nap az ő erejében. Eddig olvasom az igét. Testvérek, úgy felmelegítette a szívemet, vagy úgy megörvendeztetett engem ma ez az ige. Imaórán említettem is a testvéreknek, hogy nagyon szeretem a másik kijelölt igét is, hogy úgy fénylik a ti világosságotok, ugye, hogy lássák az emberek a ti cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Igen, nagyon szép, hogy járjatok úgy, mint a világosságnak a fiai. Ez egy nagyon szép bátorítás, és tulajdonképpen ígéret is ez, ami ezekben az igékben benne van. De mégis, amikor ma újra elém került, bevallom őszintén, hogy régebben olvastam már a Bíráknak a könyvét, mostanában valahogy nem került elém ez a rész, és ugye ez a szép ének, amit Debórától olvasunk, azt látjuk, hogy nagyon szép gondolattal fejeződik be, hogy világítsatok úgy, járjatok úgy, legyed a ti életetek olyan, mint a nap az ő legnagyobb erejében. Tehát, hogy egy ígéret, egy bátorítás ez, ami számunkra. De ugyanakkor pedig az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy hát, lehetséges-e ez egyáltalán, hogy a hívő ember eljusson, majdnem azt mondhatjuk, hogy a teljességre. Tehát arra a teljességre, hogy teljes lényében tudja ragyogni Istennek azt a világosságát, azt a fényét, amiről ez az ige beszél. Hogy hogyan juthatunk el odáig, mert szép kép, amikor meleget tudunk adni, amikor fényt adunk adni, és amiben fürdőzik mindaz az ember, aki körülöttünk van. Hogyan lehetséges ez, vagy lehetséges-e egyáltalán? És az jutott eszembe, hogy tegnap a budapesti alkalmunkon, ugye éppen a csendes nap folyik ott, még ezen a délelőttől is, hogy beszéltünk Ábrahámról, Ábrámról, arról, hogy Isten őt elhívta, meghallotta az ő hangját, ugye, és kijött Úr Kazdimból, és elkezdte az Urat követni, meghallotta a hangját. És én erről beszéltem, vagy erről ezt is megemlítettem az én ige szolgálatomban, és amikor beszélgettünk a testvérekkel, ugye mi a férfiak voltunk együtt, egy kedves fiatalember felvetette azt a kérdést, hogy jó, de honnan tudom azt, vagy hogyan érthetem meg azt, amit Isten vár tőlem? Tehát, mert ugye azt mondtam, hogy megértette az Isten hívását. És fel is tettem azt a kérdést, hogy de hogyan halljuk az Isten szavát? Mert olyan egyszerű az, amit a Biblia leír, hogy szólt Isten Ábrámnak, vagy Ábrahámnak, és Ábrám elindult. Hát jó, de hogyan szól? Hát hogyan értjük meg az ő szavát? Mert olvasni könnyű, de ez a hétköznapokban én hogyan hallom azt meg? Hogy miképpen jut el a fülemig, vagy hogyan értem meg az ő akaratát? És ez a fiatalember egy kicsit tovább is ment a kérdéssel, föltette ezt a kérdést nekem is, és az ott lévő testvéreknek, hogy erről beszélgessünk, hogy de nem csak az a kérdés, hanem az a kérdés, hogy honnan tudom, hogy mi az ő akarata? Mert ugye hallottunk már olyat, hogy valaki összetévesztette a maga vágyait, a maga elképzeléseit, vagy azokat az indulatokat, amelyek benne vannak az Isten akaratával. És említettem neki azt a történetet, amit már itt többször elmondtam, hogy az a család, akit egyszer meglátogattam, és elmondta azt, hogy hát az az igazság, hogy ő annak idején, valamikor a 60-as, 70-es években nagyon szegények voltak, de hát adni kellett a gyereknek enni, és elmondta nekem azt, hogy ő mindig imádkozott akkor, amikor elment a boltba lopni, hogy Isten segítse meg őt. Hát, ez is egy imádság, de én elmondtam neki, hogy de hát ezért imádkozunk, ami nyilvánvaló, hogy Isten akaratával ellentétes. Hát, hogy vannak dolgok, amik olyan egyértelműen látszanak, hogy ez nem Isten akarata. Még akkor sem, hogyha én ezért imádkozok. És nekem az a vágyam, hogy ússzak meg valamit. Tehát amikor Isten azt mondja, hogy ez helytelen, az helytelen. És egyszer minden napvilágra jön, és mindenki megkapja az ő méltó jutalmát, vagy így, vagy úgy. Tehát ez természetes dolog. De hogyan értjük meg Isten akaratát? Mert azt mondta, hogy hát könnyű volt Ábrámnak. Meghallotta. De én hogy hallom meg? És azt mondtam neki, hogy külön kell választani két dolgot. Külön kell választani először is azt, ami Istennek egy általános meghívása. Ami Istennek az akarata az, hogy minden ember eljusson az üdvösségre. Hogy jöjjünk ki, ugye akár Szodomából, jöjjünk ki akár abból a földből, ahol élünk, mert az nem jó. Mert hív az ő országába, legyünk vele közösségben, hagyjuk ott. Ez egy általános meghívás, ami mindenkinek szól, és amin nem kell gondolkozni, hogy jaj, vajon nekem ezt Isten mondta, vagy az én vágyaim. Nem, Isten elhívott bennünket. Ez egy természetes dolog. Az egy más kérdés, hogy egyáltalán hogyan értem meg én utána az Isten akaratát. Hát hogyan értem meg, hogy mit akar velem cselekedni, hogy mi az ő terve az életemben, hova menjek, merre menjek, mit csináljak, hogyan építsem fel az életemet. Ez egy más kérdés, hogy ebben megértsem az Isten akaratát, és mondtam neki, hogy ez nem könnyű. Bár olyan egyszerű lenne Istennek a tervét megérteni az életemben, hát látjuk a prófétákat, látjuk az előttünk Isten igéjében leírt példaképeket, akik annyit gyötrődtek azon, hogy hát hogyan tegyék, mit tegyenek. És amikor megértették Istennek az akaratát, még akkor is annyi bizonytalanság volt bennük, és Isten ezt leíratta. Hát hogyan lehetséges ez, hogy eljussunk oda, hogy megértsük. És én azt mondtam neki, hogy ez nem megy másképpen. Bármennyire szeretnénk, mondhatjuk azt jelekben, csodákban, különleges kijelentésekben megérteni az Istennek a szavát, lehetséges, hogy Isten ad ilyeneket időnként. Igen, vannak esetek, amikor Isten nagyon egyértelműen szól hozzánk, és ezt nem lehet kikerülni, de a hétköznapokban azért ez nem így működik, hanem azt mondtam neki, hogy ez egy tanulás folyamata. Tanulásnak a folyamata. Megismerni Istennek az akaratát. És ha elkezdem megismerni az Isten akaratát, az Isten igéjét, az Istennek a terveit általánosságban, akkor előbb-utóbb, bocsánat, nem fogom kérni Istentől azt, hogy segítsen meg engem abban, hogy amikor lopok, akkor ne vegyenek észre. Vagy ha valami olyasmit cselekszem, ez ne derüljön ki. Mert nyilvánvaló az, hogy ez nem Isten akarata, ez nem Istennek a szándéka. És előbb-utóbb szépen kialakul bennem az ő dicsősége, kialakul bennem az ő akarata. És hát itt szeretném azt a képet testvérek elé állítani, amit most felolvastam. Ugye, amikor azt mondja A énekében Bárák és Debóra, hogy de akik téged szeretnek, tündököljenek, mint a felkelő nap az ő erejében. Mit látunk mi? A felkelő napot az ő erejében. De honnan indul a nap? Innen lentről. És reggel persze tündököl a nap, és van annak szépsége, amikor az ember látja a napkeltét, de reggel, amikor a napkelte van, kicsit homályos minden, kicsit még hűvös van, és aztán elkezd emelkedni. Emelkedik, és egyre fényesebbé válik, egyre melegebbet ad, és megy föl az égen, míg el nem jut ugye arra a pontra, ahol a legmelegebbet ad, az ő teljében. De ahhoz el kell jutni. A mi életünk is ilyen, hogy el kell jutni. És ez pedig nem megy másképpen, csak tanulás által. Vagyis Isten igényének és Isten akaratának megismerése által. Azért, hogy végül ragyogjon. Persze, ugye minden kép, amit a Biblia leír, minden dologra nem alkalmazható. És azért említem ezt, mert mi van akkor, hogyha az ember elindul, és most az ember életét nézzük, és mondom, egy kicsit képzavarral fogunk élni, de remélem elnézik nekem a testvérek ezt a kicsi képzavart, mert ez a nappal nem történik meg, csak maga a példával történhet meg, hogy mi van akkor, hogyha az ember nem tapasztalja meg ugye ebben a felfelé való ívben azt, hogy az ő világosságának, ami éppen annak a kornak, vagy éppen annak a pillanatnak az ereje, hogy ennek lenne valami hatása. Mert ugye mi emberek vagyunk, és hát olyan könnyedén elcsüggedünk. Elcsüggedünk akkor, amikor majdnem azt mondtam, hogy vért izzadva próbáljuk a mi kis fényünket valahova eljuttatni. És tényleg néha így van, és megint ez egy kicsit ilyen képzavar, de szerintem értjük, hogy minden erejünket összeszedjük, hogy ami, ahova eljutottunk, amit megértettünk, ami az életünk részévé vált az Isten igényéből és az isteni tervből, azt valahogy kipréseljük magunkból, és eljuttassuk emberekhez, és azt látjuk, hogy nincsen hatása. És akkor ilyenkor az ember hogy jut el a teljességre? Hisz emberből vagyunk, és úgy elkedvetlenedünk, elszomorodunk, hogy az a kis fény sem világít megfelelőképpen, vagy ha nagyobb fény, de valahogy mégis azt látjuk, hogy nincsen az a hatása, amit mi szeretnénk, hogy a körülöttünk lévő világ érezze. Pedig tanulunk. Tanulunk? És ezért mégiscsak fölteszem ezt a kérdést, hogy fontos számunkra az, hogy tanuljuk az Isten országát. Jól ismerjük, aki KT-t elvégezte, vagy aki a KT-t megtanulta annak idején, ha lehet, hogy nem mindenki tudja már szó szerint, de azért azt gondolom, hogy elég szépen belénk verték, bocsánat, ezt a igét, amikor azt mondja az apostol, hogy a teljes írás, amely Istentől ikletett, és hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, és az igazságban való nevelésre. Emlékszünk még erre? Emlékszünk, ugye? Hogy tökéletes legyen az Isten embere, és minden jó cselekedetre felkészített. Tehát ott van az ige, amit megpróbálunk megélni a hétköznapokban, hogy tökéletes legyen az ember Isten gyermeke, jó cselekedetre felkészített, és mégsem fogjuk átélni, hogy a mi jó cselekedeteink, a mi tökéletességünk, és itt kicsit idézőjelbe tenném a tökéletességet, vagy azt mondanám, hogy a magunk tökéletessége, éppen ahhoz képest, hogy meddig jutottunk el ebben a ragyogásban, valamilyen szinten gyümölcsöt teremjen azoknak az életében, akikre ezt a fényt kellene árasztani. Hogy azt látja az ember, hogy fénykedünk mi, ugye, fényeskedünk mi, de valahol mégis valami hiányzik. Mit tegyek? Igen, lelombozódó, vagy lelombozó egy dolog ez. Hát hány testvér szomorkodott már emiatt, hogy egész életemet imádsággal töltöttem. Ezért imádkozok, azért, és nincs semmi hatása. Persze, hát nem tökéletesen éljük meg a hitünket, de hát mindent megpróbáltunk. Hogyan is tudunk mi ezzel megbékélni, hogy az közben ne vegye el a kedvünket, ne vegye el az erőnket, ne állítson meg bennünket annak a kiteljesedésnek az útján, amire Isten bennünket el akar juttatni. És ezért olvastam föl az előbb a János evangéliumából azt a rövid kis néhány gondolatot, amiben azt olvassuk, hogy Jézus életére, tanítására, cselekedeteire milyen reakciókat látunk mi a Bibliában. És ez nagyon fontos dolog, mert föltehetjük, hogy miért kell nekünk ezekről beszélni, nyilván elolvassuk, tudomásul vesszük, de Jézus nem véletlenül íratta le ezeket. Ha neki nem lett volna szándéka az, hogy ezek oda kerüljenek a Szentírásba, akkor nem íratta volna le. Akkor elég lett volna azokat a történeteket olvasni, amikor a sánta meggyógyul. Elég lett volna azokat a történeteket olvasni, amikor valaki felszabadul az ő bűneiből, Zákeus története, és hát azok a csodák, amiket az Úr jelenlétében az emberek átéltek, hát ez egy, bocsánat, sikerkeresztény gondolkodás lenne. De Szentírás nem csak ezt írja le, hanem azt is leírja, hogy Jézus hogyan éli meg, bocsánat a kifejezését, azokat a kudarcokat, látszólag kudarcokat, amelyek az ő életében is és szolgálatában ott voltak. Milyen reakciók voltak az ő beszédére, az ő cselekedeteire, hisz ugye azt olvassuk az igében, hogy csodát tett, és akkor nem annak örülnek az emberek, hogy jaj, hát történt valami csoda, meggyógyult valaki, hogyan is űzte ki ő az ördögöt? Hát persze, a sátánon keresztül, ugye? Hát milyen furcsa dolog, hogy nem hogy örülnének, hanem azt látják, hogy látja, hogy hát bármit tesz, valahogy mégsem jó, soha semmi. Hát, hogy ezt átélni. És Jézus, és maga az Úr leíratta ezeket a történeteket a mi tanulságunkra. Egyrészt azért íratta le ezeket a történeteket, amiket az előbb, vagy majd nem sokára ki fogok egy kicsit fejteni, hogy egyrészt megnézzük azt, hogy mi melyik csoportba tartozunk. Hogy hogyan fogadjuk mi Jézust, az ő cselekedeteit, hogyan reagálunk az ő tetteire, melyik csoportba tartozunk, vagy mi az a reakció, amit kivált az Úr bennünk. De ez egy mellékág, amit magunkban eldönthetünk. De én most arról szeretnék beszélni, hogy mi a célja ezzel az Úr Jézusnak. Egyrészt bátorítani akar. Amit nagyon világosan megmond az Úr, hogy ugyanazok a kísértések lesznek mindannyiunkkal. Szóval, hogy nincs új a nap alatt. Hogy ne gondoljuk azt, hogy ez a mi nagy tragédiánk, személyes tragédiánk. És ahogy el is szoktuk mondani, hogy hát ilyen is csak velem történhet. Nem. Nem csak velünk történhet. Ez így volt az Úr Jézussal, és ez ő is ugyanúgy átélte. És ne csüggedjünk. Mert ugye a nagy kísértése az embernek, a napi bizonságtételeinknek a sikertelensége, és igen sokszor önmarcangolásba is vihet bennünket, hogy vajon bennem van a hiba? Vajon én rontottam el valamit? Vajon elég odaszánó voltam-e? Tehát ezek a kérdések ott vannak. Vagy nem harcoltam eléggé, nem voltam elég kitartó. Annyi kérdés föltesz a hívő ember önmagában ezekkel a gondokkal, vagy a mindennapi harcokkal kapcsolatban. De az, hogy láthatjuk, hogy ez az Úr Jézus életében is így volt, ez számunkra bátorítás lehet. Mi a célja az Úr Jézusnak ezekkel a történetekkel? És mi a célja, hogy mi ezt meglássuk? Pál azt mondja a korintusi levélben, hogy más a plántáló, és más az öntöző, és más az, aki arat. Hát gondolkozzunk azon, hogy melyik az a munka, ami a legörömtelibb. De három közül. Plántáló, öntöző, vagy a betakarító. Hát persze, hogy a betakarító. Mert látjuk a gyümölcsöt. Mert olyan szép és jó dolog az, persze munka ez is. Ugye, hogy leszedni a gyümölcsöket. Azzal, de hogy látni, amikor ládába kerül, amikor, és akkor, amikor még el is fogyasztjuk. Tehát az egy örömteli dolog, és hát valahogy az ember akkor látja azt, hogy érdemes valamiért. De mit lát ebből a plántáló? Aki először meg kell, hogy azt a földet művelje, vagy ugye elkezdeni metszeni a fát, mert a plántálónak ez a dolga, azokat a munkákat elvégezni, amely fontosak, de ami mondjuk a metszés látványos, mert sokkal kisebb lesz a fa, de hogy mi lesz abból, hogy a munkájának lesz egy gyümölcse, hát ez egy nagy kérdés. Hát ez sokkal nehezebb. És még tulajdonképpen az öntözőnek sem olyan egyszerű, mert ő már lát valamit belőle, amikor permetezi a fát, és emlékszem gyerekkoromban, hogy nekünk almafánk volt, leginkább volt egy kis szőlőnk is, és emlékszem, hogy édesapám, amikor ugye permetezett, vagy amikor elvégezte azokat a dolgokat, amiket kellett, mi csak segítség voltunk ott, de hogy mindig nézte a virágokat, elége a virág, jaj, hogy vajon a virágok közül mennyi marad fönt, mert abból lesz a gyümölcs. Ugye hát ez azok az emberek, akik valamilyen szinten foglalkoztak a földműveléssel, vagy a termesztéssel, azok tudják, hogy ezek fontos dolgok, de már ott is van valami öröm, de még hol van a teljes öröm? A plántáló csak a nehézséget látja. De nem felesleges. Nem felesleges. Nem mondhatja azt, hogy ez egy felesleges munka, és elcsüggedünk, hogy miért is kellett ezt tenni. Nem látjuk előre a gyümölcsöket. Sokszor csak a munkát, a verejtéket érezzük. Emlékezzünk csak Illésre is, aki nem látta az ő munkájának a gyümölcsét. És ezért elkeseredett és ment az Úrhoz, nagy szomorúságon van az Úrért. Hát milyen nehéz ez. Így van ez. És Jézus ezeken a történeteken keresztül mutatja meg nekünk azt, vagy ezeken a apró kis jeleneteken keresztül mutatja meg nekünk azt, hogy mire számíthatunk. Azért, hogy el ne csüggedjünk. És akkor most térnék rá arra, hogy kikről is beszél itt az ige. Az egyik dolog is, talán ez a legelkeserítőbb, vagy a mondhatjuk azt, hogy a legmélyebben lévő dolog, amikor azt mondja Isten igéje, hogy voltak olyanok, akik igyekeztek őt megölni. Hát, valahogy ez a gondolat fogalmazódott meg bennem, megdöbbentett, hogy ilyen lehetséges megölni azt a Jézust, aki mindenben csak igazságos akart lenni. De ezt a történetet az Úr a mi tanulságunkra iratta meg. És nem csak arra kell gondolni, hogy Jézust igyekeztek megölni, hanem azt mondja az ige, hogy ne kell kalkulálnunk nekünk azt a hitünkbe, az Istennel való közösségbe, hogy akár még az életünk is veszélybe kerülhet. Azért valljuk be őszintén, hogy így a 21. század elején azért mi erre nem annyira gondolunk. Itt Európában lehet olyan a társadalom, amilyen, lehetnek olyanok az emberek, amilyenek, de azért erre mi nem gondolunk, hogy akár még meg is ölhetnek bennünket. Lehetséges ez a próba a mi életünkben? Azt mondjuk, hogy nem, de az ige azt mondja, hogy lehet. Hogy lehet, hogy ezt sem spórolhatjuk meg. Vagy talán azt gondoljuk, hogy nem, hát Isten ezt tőlünk nem várja. Mert ez is sokszor előfordul az ember életében, hogy hát Isten úgyis valami módon ebből kiemel bennünket. De emlékezzünk csak, ha már az előbb említettem Illés történetét, ugye amikor az életére törtek, és menekülnie kellett. És merülhetett volna benne az a kérdés, hogy de Uram, hát, és ez fel is merült, és engem is halálra keresnek, mondja az Úrnak. Hát miért nem lépett közbe Isten? Hát az, aki tüzet bocsátott az égből, aki tényleg olyan csodát tett, ami mindenki ámult, hát miért nem őrizte meg ettől a meneküléstől, a halálfélelemtől, a kétségbeeséstől, bocsánat, a prófétát. Sőt, az ige azt olvassuk, mert vannak ilyen történetek, hogyha Elizeus történetét olvasunk Dótánban, amikor azt olvassuk, hogy ugye jön a sereg, körbeveszi a várost, mert kiderült az, hogy Elizeus jelentette meg, hogy hol jönnek be a csapatok, és hát nem tudtak győzelmet aratni. Tehát ott van ez a történet, és azt látjuk, hogy Isten vaksággal verte meg a csapatot, a szíriai sereget, és a végén, ugye hát a történet mégiscsak szép és kedvesen jól fejeződik be, megetették, megitatták, ellátták a sereget, és elmentek békességgel. Hát valahogy ilyennek tudja elképzelni az ember a tragédiákat. A tragédiáknak aztán valahogy Isten mindig jót hoz ki ebből. De azt olvassuk, hogy nem ez történik Illéssel. Illésnek futnia kell, és ezután sem békül meg ugye a gonosz Jezabel, és nem mondja azt, hogy na jó, hát akkor Illés fájtlat a múltra, szeressük egymást. Mert hát azért te is csak a jót képviseled. Tehát igen, vannak alkalmak, amikor az embernek látni kell azt, hogy bizonyos dolgokat ki kell kerülni. Nem fog bennünket Isten csodával megőrizni. Azt olvassuk az igében, hogy Jézus sem ment Júdeába. Mert mondták, hogy meg akarnak ölni. Hát akkor kikerült-e? Vannak alkalmak, amikor az ember kikerüli ezeket a veszélyeket. Nem lehetünk Isten kísértők, nem mondhatjuk azt, hogy ó, mi neki megyünk mindenkinek, mert mi vagyunk a Dávidok, és mit nekünk Góliát. Nem, vannak alkalmak, amikor ki kell kerülni. És van, amikor vállalni kell. A három ifjú Dániel könyvében nem szalad bele a kemencébe, hogy jó, majd mi, nekünk mit árt ez a kis tűz. De amikor vállalni kellett a hitüket, az Istennel való közösségüket, akkor annak az árán is vállalták, hogy esetleg az életünkbe kerül. Igen, sokszor kerülhet ebbe a helyzetbe. És itt még meg kell ejtenem egy rövid gondolat elejéig, hogy kik voltak azok, akik meg akarták ölni. Hát azok, akikre legkevésbé gondolunk. A papi fejedelmek. Mondhatjuk azt, hogy a vallásos nép, azok, akiktől éppen ezt nem vártuk, és igen, szomorú dolog ez. Szomorú dolog ez, amikor azt kell látni, hogy éppen azok fordulnak ellenük, akik tulajdonképpen az Úrnak nevében teszik ezeket a dolgokat. Hogy az Úr nevében, és sokakat elhitetnek, mert mi beszélünk az Úrról, mert mi az ő szolgái vagyunk, mi neki akarunk szolgálni, és közben pedig Jézus meg is mondja azt, hogy ti az ördög fiak vagytok. Lehet külsőségben az, amik vagytok, de mélyen a szívetekben nem ezek vagytok, ez csak látszat. Hát ezért kell nekünk vigyázni. Nem kell elkeseredni, hanem látni, hogy ez benne van. És ha kell, akkor Isten megőriz bennünket ilyen helyzetekben is, és úgy jövünk ki a tűzből, a kemencéből, hogy még a ruhánkat sem járja át a tűznek a szaga, de lehet, hogy az életünkbe kerül. De ezzel nekünk kell, hogy számoljunk. A másik csoport, akik nem hittek benne, ezzel is szembe kell nézni. Sokan elismerik a mi életünket, elismerik a mi szolgálatunkat, még értékelik is azt, ahogy mi élünk, de soha nem jutnak el odáig, hogy ők is odaforduljanak az Úrhoz. Soha. Nem veszik észre, hogy nekik is ugyanúgy szükségük van az Isten kegyelmére és az ő irgalmára. Én a romák között sokszor tapasztaltam már azt, hogy éppen roma emberek, akik valóban egy kicsit jobban éltek, mint a többi. Azt mondta nekem, hogy testvér, menjél a romákhoz, hirdesd nekik az evangéliumot, mert nekik erre nagy szükségük van. És mondtam, hogy minden embernek szüksége van. Ó, nekem nem, mert én nem vagyok olyan helyzetben. Hát, hogy nem vagy olyan helyzetben? Mindenki abban a helyzetben van, hogy szükség van az Isten kegyelmére. És ezt olyan sokan tudják, elismerik munkánkat, elismerik az Isten népének a szolgálatát, de azt mondják, hogy nekünk erre nincsen szükségünk. Nem hisznek. Nekem nincs bűnöm, hát én jó ember vagyok. Azok nem. Azok olyanok. Nézd meg, ahogy élnek. Na onnan kell őket felemelni. Mindenkit föl kell emelni. Aztán vannak olyanok, akik ugyan megsejtették a krisztusi hatalmat, megsejtették, hogy ki is a Krisztus, az Isten fia, de valahogy mégsem jutottak el a felismerésre. Vonzódtak hozzá, ugye fel is teszik, hogy ő a próféta, vagy nem, bizonyára ő, jönnek a hangok, és egyszer csak már a hangok között elveszítik az ő hitüket, vagy elveszítik az ő látásukat. Mert csak a látszatnak hittek. Igen, ilyen sokszor azt látjuk, hogy hiába vetünk mi, jön az ördög, és veti az ő rossz magját, és hát megöli azoknak az embereknek a vágyakozását. Mi a baj ezekkel? Az, hogy nem veszik észre, nem járnak utána a dolgokra, csak mindig elhisszük. Hát ez a legrosszabb, amikor mindig mindent elhiszünk. Tegnap éppen, ugye nekem Melkis évekről kellett beszélnem, tegnap délelőtt Budapesten is, és hát ugye ez egy nagyon kicsi rész a Szentírásból, kicsit gondba is voltam, hogy mit mondjak Melkis évekről, és aztán Iványi Gáborral beszéltem néhány szót, és azt mondta, hogy hát igen, ez a ilyen kicsi részekkel a baj, hogy hát ebből születik a legtöbb tévtanítás, mert ebbe aztán mindent bele lehet gondolni. És így van. A rabbi irodalom is tele van Melkisédeknek a gondolatával, pedig ők nem is olvassák ugye a zsidókhoz írt levelet, hanem csak azt a két kis sort, illetve a zsoltárokban található. Nem járunk utána. Elhisszük azt, amit mondanak. Hát ez, ami a legrosszabb. És aztán ott állunk, hogy hiába világítunk ki mi. Mert nem járnak utána. És vannak olyanok, bár az ige szerint ezek vannak a legkevesebben, akiknek az Úr azt mondja, amit Péternek mond, hogy Simon Jónának fia, boldog vagy te, mert Isten lelke jelentette ezt ki neked. Akik hisznek, akik elhiszik, és kimondják azt, hogy te vagy a Krisztus az élő Istennek fia, akik átélik a szabadítást, és az Isten áldását az életükben. Testvérek, ilyenekkel fogunk találkozni. És lehet, hogy néha belelkesedünk, mert látjuk, hogy van értelme, és bocsánat a kifejezésért, vagy az elkeserítő gondolatért sokszor lesz olyan, amikor nem. De ez ne gátoljon meg bennünket. Ahogy Jézus sem gátolta meg az ő munkájának a teljes kiteljesedésére. Azt mondja, elvégeztem azt a munkát, amit Isten rám bízott. Végigjártam, mondhatjuk, végigélte ezt az ívet, amíg eljutott a teljességre, bár itt megint csak képzavarok vannak, de értsék meg a testvérek, arra a teljességre, amikor teljes fényében ott a Golgotán megmutatta az ő fényét. Felemelkedett. És ott volt a fény. És nem állította meg abban semmi, hogy ő idáig eljusson. Testvérek, hol állunk? Van-e vágyunk arra, hogy elérjük ezt a teljes fényt? Mert az ige azt mondja, és nagyon fontos, de akik téged szeretnek, nem azt mondja, hogy tündökölnek, tündököljenek. Vagyis Istennek ez a vágya, mint a felkelő nap az ő erejében. Jussunk el, ne állítson meg semmi. És Jézus éppen ezért áll előttünk példakép. Ezért iratta le ezeket, hogy ne adjuk fel. Járjuk végig. A teljes írás Istentől ikletetés, hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten gyermeke. Nem kell nekünk keresni, hogy valóban akarja Isten, hogy idáig eljussak. Hát persze, hogy akarja. Ez a célja. Ebben segít bennünket, ebben erősít meg bennünket. Mi járjuk végig, és ne adjuk fel. Sok-sok olyan dolog fog érni bennünket, amely elkeserít, ami meg akar állítani ebben az útban. De azok az emberek, akik szeretik Istent, azoknak Isten megígéri. Bátorítja rá, hogy tündököljenek, mint a kelő nap az ő erejében. Testvére, ne adjuk fel. Lehet, hogy a mi életünk most még csak a napfelkelténél jár. Vagy már 10 óránál, vagy 11 óránál, mindegy. Ragyogjunk úgy, amiben vagyunk. De ne adjuk fel azt a célt, amire bennünket Isten elhívott, hogy ragyogjunk a teljes dicsőségben, amit nem mi tudunk elérni, amire Isten tud bennünket felhatalmazni. Legyen az életünk ilyen. Erre bátorít ma bennünket az Úr, és ezért iratta le ezeket a történeteket, ezért mutatta meg nekünk azt, hogy ezzel fogunk találkozni, de ez ne keserítsen el bennünket. Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül, és ez a mi ígéretünk. Adja az Úr, hogy ebbe bízva járjunk. hűségesen, győzelmesen. Gyümölcsöket teremve, vagy sokszor nem látva a gyümölcsöket, de mégis azon az úton, amire Isten bennünket elhívott. Áldjon meg bennünket így, ami örökkévaló Úrunk.